All of Judit.
Sorrendben a negyedik alkalommal kapott Magyarországon a választóktól kétharmados felhatalmazást a Fidesz-KDNP. Míg Romániában, Olaszországban mondhatni történeti és kulturális hagyományai vannak a kormányválságoknak, és az sem ritka, hogy egy 4 éves ciklust több kabinet és miniszterelnök tölt ki. De az elmúlt 2 szövetségi választás Berlinben is elhúzódó kormányalakítási tárgyalásokat eredményezett. Magyarországon a politikai stabilitásra vajon továbbra is garancia lehet a kényelmes parlamenti többség? Hajdú Andrást, a Matthias Corvinus Kollégium politika tudományi műhelyének kutató tanárát Saliga Péter a Számadóban kérdezi erről, most hallgassák meg a műsornak egy rövid előzetesét.
Ön nyilatkozta még a választási kampányban, ha egy külső sok kéri a társadalmat, ilyen a járvány vagy a háború is, a stabilitás igénye nagyon magas, a társadalom a hatalomban lévőktől várja a megoldást, a kormánypártok támogatottsága ilyenkor mindig nő. Ezt tekinthetjük főszabálynak, azonban a nemzetközi kitekintésben ez nagyban függ az addigi kormányzati teljesítménytől is, hogyha jól gondolom.
Igen, természetesen önmagában az, hogy egy társadalmat valamilyen fajta válsághelyzet, akár egy külső sok hatás ér, az rendkívül fontos lehet egy választási kampány során, illetve a választási eredmény szempontjából, azonban kizárólagosan egyedül nem tud az esetek döntő többségében azért eldönteni egy választást, hiszen az hosszú időn keresztül több szereplőnek a tevékenysége, illetve természetesen a választóknak a döntése alapján születik meg.
Az, hogy Franciaországban Emmanuel Macron folytathatja köztársasági elnökként az ország vezetését, Németországban pedig 16 évet követően Angela Merkelt igazából nyugdíjba küldték a választók, Szlovéniában pedig például lecserélték a vezetést. Ez annak tudható be, hogy milyen válaszokat adtak, vagy mondjuk a németországiba ott egyfajta fáradás is megfigyelhető a 16 éves regnálásban?
Jó eséllyel mind a két helyzet, illetve mind a két szempont szerepet játszott ezekben a változásokban, hiszen azon túl, hogy egy adott politikai párt, illetve egy politikai közösség milyen teljesítményt nyújt kormányzati pozícióban, amellett nagyon fontos az, hogy a vezetőnek a személyes megítélése, népszerűsége hogyan alakul, milyen adott esetben a belső megosztottság a kormányzó párton belül, illetve az ellenzéknek a helyzete, kampánya, tevékenysége az szintén meghatározza, és akkor emellé jönnek még azok a külső szereplők, illetve külső események, amelyeket az előző kérdés kapcsán említettünk. Tehát valószínűleg Németország esetén az a helyzet, hogy a kereszténydemokraták sorain belül is sok kérdésről zajlott vita, illetve Angela Merkel ezeknek az eldöntését időnként felvállalta, időnként megpróbálta ezeket a belső konfliktusokat jegelni annak érdekében, hogy a saját népszerűsége ne csökkenjen, az hosszú távon a párt szempontjából számos problémát eredményezett, ami hozzájárult ahhoz, hogy tavaly ősszel végső soron a kereszténydemokraták 16 év után szövetségi szinten ellenzékbe kényszerültek, de ez önmagában nem, tehát önmagában a Merkel személye körüli kérdések, párton belüli konfliktusok még jó eséllyel nem eredményezték volna ezt a váltást, de ez kellett az is, hogy a CDU kampánystábja, illetve akkori kancellár jelöltje is több hibát vétett a kampány során, amivel a saját esélyeiket tovább csökkentették a tavalyi választás során.
Az új pártok feltűnése és viszonylag gyors befutása az 21. századi jelenség, vagy valaminek a tünete? Emmanuel Macron például Franciaországban, Salvini Olaszországban, vagy például most Szlovéniában, Robert Golob Balközép-Szabadság pártja. A stabilitás iránti választói vágy döntötte el az elmúlt időszak választásait?
Itt érdemes azt is megjegyezni, hogy nem csupán a választás, tehát nem csupán a választáson induló pártok jelenthetnek önmagukban újdonságot, hogy bocsánat, nem, inkább onnan kezdem, hogy azért a A választási rendszer sok tekintetben meghatározhatja azt, hogy mennyiben van lehetősége, vagy mennyire van lehetősége egy új pártnak parlamenti szereplővé, vagy akár azonnal kormányzati szereplővé válnia. Tehát például Dániában 2%-os parlamenti küszöb miatt már a 20. század második felében volt arra példa, hogy akár egyik pillanatról a másikra komoly támogatottsággal jelent meg és vált parlamenti szereplővé egy-egy új párt. Azokban a választási rendszerekben, ahol viszont a parlamenti küszöb magasabb, vagy esetlegesen egyéni választókerületekben választanak kizárólag parlamenti képviselőket, mint ahogy ez történik mondjuk az Egyesült Királyságban, vagy Franciaországban, ott az új szereplőknek a parlamenti belépése, vagy kormányzati tényezővé válása az jóval nehezebb és korlátozottabb. Ilyen szempontból Emmanuel Macronnak a megjelenése és a mögött álló mozgalomnak a sikere 2017-ben az egy kivételt jelent talán ez alól vagy talán egy kivételt képez, viszont ott a politikai helyzet, politikai környezet nagyon gyorsan és drasztikusan változott meg 2012 és 2017 között, ami hozzájárult ahhoz, hogy Emmanuel Macron először az elnökválasztást tudta megnyerni, majd az őt támogatók parlamenti többséget is szereztek néhány héttel később. Azonban ennek a feltétele gyakorlatilag az volt, hogy a hagyományos két nagy szereplő, aki a korábbi évtizedeket meghatározta, a jobb oldal akkor republikánusok nevet viselő legnagyobb pártja, illetve a szocialista párt, amelyik az előző ciklusban 2012 és 2017 között az elnököt adta, illetve parlamenti többséggel is rendelkezett, egyaránt összeomlott 2017-re, és ezt a helyzetet tudta Macron kihasználni azzal, hogy egy teljesen új szervezettel, amelynek a soraiba egyébként befogadott nagyon sok korábban más pártban szerepet vállaló politikai tapasztalattal és hátországgal rendelkező szereplőt is, és így épített egy új politikai közönséget, aminek a támogatásával meg tudta őrizni idén az elnöki széket is.
Térjünk haza Magyarországra, illetve a magyar választásokkal is foglalkozzunk. Említette ön is az új szereplőket, illetve említette a parlamenti küszöböt. Magyarországon a Mi Hazánk az, aki frissen a parlamentbe került. Ennek milyen jelzése van, vagy mi az, amit közvetíthet a politika irányába, ami eddig mondjuk nem feltétlenül jelent meg?
A Mi Hazánk esetében az egy nagyon fontos eleme volt a választáson elért sikernek, hogy a pártot egy olyan kör hozta létre és építette fel, akiknek van már tapasztalata arról, hogyan lehet a fősodorhoz tartozó média támogatása nélkül, vagy esetlegesen azzal szemben, illetve kevésbé látható közösségeken, hálózatokon keresztül egy politikai szervezetet építeni és működtetni. Tehát az a kör, aki annak idején a 2000-es években a Jobbik létrehozásában és felfutatásában meghatározó szerepet töltött be, most az utóbbi években gyakorlatilag a Mi Hazánknak az építésében, a Mi Hazánknak a szervezésében vállalt központi szerepet, és ennek köszönhetően, illetve ennek a múltnak, tapasztalatnak köszönhetően egy kiterjedt, komoly szervezeti hálóval rendelkező pártot hoztak létre, amelynek a kampánya sok tekintetben hasonlított szervezés, illetve hangulat szempontjából is, például a Jobbiknak a 2009-es európai parlamenti választási kampányára. És emellett érdemes azt is megjegyezni, hogy a Mi Hazánk soraiban azért számos olyan politikus található, aki már nem csak ebben a szervezetépítési tevékenységben rendelkezik komoly tapasztalattal, hanem parlamenti mandátum révén az országos politika, az országos média kezelése szempontjából is tapasztalattal rendelkezik. Továbbá vannak olyan politikusaik, akik helyi szinten önkormányzatok, megyei közgyűlések keretei között szereztek politikai tapasztalatot, és vannak ugye polgármestereik is, akik ráadásul egyéni jelöltként kifejezetten jó eredményeket tudtak elérni egyéni választókerületekben, és így ez az összkép, vagy ez a helyzet, ami szerintem meghatározó szerepet töltött be a Mi Hazánk sikerében. És természetesen az is, hogy voltak olyan ügyeik, amin keresztül határozottan tudták magukat megkülönböztetni a többi politikai szereplőtől, különösen attól a Jobbiktól, amelyből 2018-ban kiváltak, és amelyik a Márki-Zay Pétert támogató baloldali választási szövetségnek a részeként indult, és gyakorlatilag már az utóbbi 2-3 évben folyamatosan ennek a politikai blokknak a keretei között tevékenykedett, ezen keresztül azokat a karakteres elemeit, amelyek a Jobbik korábbi sikereihez hozzájárultak, már gyakorlatilag teljesen elveszítette.
Hajdó Andrással, a Matthias Corvinus Kollégium politikatudományi műhelyének kutató tanárával készült beszélgetés itt messze nem ér véget. Aki a teljes interjúra kíváncsi, az délután 2 órától, illetve az ismétléssel este 11-től találkozhat a Számadóban, amelyet Saliga Péter szerkesztő műsorvezetőként irányít, a másik vendége Kiszeli Zoltán, a Századvég politikai elemzések központjának igazgatója. www.kapott.hu